utassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány gazdaságpolitikai filozófiájának lényege, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor a három gyermekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte, az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogyha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk. Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély. Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövid távon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk, közölte. Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket és sajnáljuk, hogy kevés van, de a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen, jelentette ki a miniszterelnök. Arányos és szükséges volt Szabó Tíme a tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerősítélete szerint, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A közlemény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tíme a független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es őt szankcionáló döntése miatt. Szabó Tíme a független országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2017. május 8. napján tartott ülésén Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 cm magas marionett bábút, melyre Áder János arcképét rögzítette, emlékeztettek. Ezt követően az országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tíme a havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését, arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az országgyűlés tekintélyét, rendjét. A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy csütörtökön ismét antiszemita indítatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadás rázta meg Európát. Osztozunk a gyászban, együtt érzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel, tette hozzá. A miniszter úgy fogalmazott, mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin, senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet. Egyre többen vannak, akik olyan Európát szeretnének látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem a zsidó kulturális örökségünk számára, mutatott rá, hozzátette, az elkövetők üzenete világos és egyértelmű, ők Európa és az európai civilizáció ellenségei. A mi válaszunknak is ilyen világosnak és egyértelműnek kell lennie, jelentette ki. Bóka János szavai szerint azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják, vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik, húzta alá. A szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei buktattak le. A vállalkozás jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi szépkártyás összeget váltott át készpénzre, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségi média felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint 6000 tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20%-os jutalékért ígérték szépkártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a szépkártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20%-os jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a szépkártyás fizetés és kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket, írták. Végül az időjárásról. Eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék, és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, észak-nyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia Mária búcsújára látogatunk el, ahol Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes, az Avasdéli Római Katolikus Egyházközség plébánosa mondott szent beszédet.
Kedves jó testvérek! Ha a mai ünnepünknek a kialakulására, történetére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy egy olyan tapasztalat áll mögötte, amikor az Isten népe egy nagyon nehéz, veszélyeztetett helyzetben volt, és Máriához kiáltott, és megtapasztalta az ő szabadítását, az ő közbenjárásának az erejét. Konkrétan 11. Boldog Ince pápa volt az, aki elrendelte ezt az ünnepet, mégpedig az 1683-as bécsi ostrom után, amikor a törököt sikerült megállítani. Érdemes egy kicsit felidézni ennek a történelmi kornak a valóságát, hogy mi is történt, és miként történt ez a szabadulás. 4. Mohamed szultán egy hatalmas sereget gyűjtött össze, és elindult, hogy a török szultánok régi álmát megvalósítsa, hogy a nyugatot elfoglalják, és ennek akkoriban a kapuját Bécset. És bizony ez nagy félelmet váltott ki szerte Európában. És ami a reakció volt, hát ahogy mindig szokott lenni, ilyen is, meg olyan is. Voltak, akik észbe kaptak, és próbáltak összefogni és segíteni, és voltak akkor is olyanok, akik minden mással törődtek. De volt néhány olyan ember, aki a felelősségének a tudatában volt, és köztük a legjelentősebb Boldog Ince pápa volt, aki mindent megtett azért, hogy a keresztény hatalmak próbáljanak valahogy összefogni, és a közeledő veszéllyel fellépni. És nem csak tettek, nem csak diplomáciai eszközöket vetettek be, hanem imádkoztak. A keresztények ebben az időben valahogy még komolyabban vették az imádságot, maga a császár is, Lipót császár, aki ugyan elmenekült a fővárosából, Bécsből, és Passauba ment, és az ottani ferences kolostorban volt egy nagyon szép, mai napig ott van, egy Mária Hilf, Mária segítő Mária kép, és azelőtt imádkozott a szabadulásért. És hogy mennyire hajszálon múlott az egész történet, mutatja az, hogy tényleg a törökök ugye már a nyár elején elérik Bécset, és hosszú heteken keresztül ostromolják, és olyan válságossá válik már a helyzet, hogy a várvédők a macskákat eszik, tényleg élelemhiány, vízhiány, tele vannak sebesültekkel, és már-már úgy érzik, hogy óráik vannak hátra. Nem sokára elesik a város, és a segítő csapatok még nincsenek sehol. És ők is imádkoznak. És ekkor végül is sikerül az összefogás, hogy az európai hatalmak valahogy megegyeznek, a franciák elvállalják, hogy mégse fogják hátba támadni a németeket, és aztán a bajorok, a lengyelek összefognak, és közelednek Bécshez. De még mindig nagyon messze vannak. És akkor a parancsnokok kiadják a jelszót, hogy előre, hogy erőltetett menetben menni Bécs felé. És tényleg az utolsó pillanatban, szeptember 12-e reggelén érkeznek meg a bécsi dombokra a szövetséges csapatok, és ekkor a lengyel király, Szovjetszki János az ő szárnyas huszáraival egy hatalmas rohamot indít, ez volt talán az európai történelemnek a legnagyobb lovas rohama, és elsöpri Kara Mustafa csapatait. És ez egy forduló pont a történelemben. És aztán egy lendülettel mennek tovább, és októberben felszabadítják Esztergomot, ami nekem különösen is kedves, én Esztergomban nőttem fel, úgyhogy amikor gyerek voltam, akkor Szovjetszki János nevét én gyakran hallottam, ott van a szobra nálunk a Dunaparton, és aztán nem sokkal később, 3 év telik el, és felszabadítják Budát. És olyan szép az is, ahogy a Buda a 4 betűnek a mozaik szavát így felbontják, a pápai zászlókon úgy szerepel, a B, mint Beata Virgo Dávid Auxilium, azaz a Szent Szűz segítséget ad. Még mielőtt visszafoglalták volna a várost, már ezzel a zászlóval voltak ott alatta. Tehát itt van egy olyan történelmi tapasztalata Közép-Európa népeinek, és mindenek előtt nekünk, magyaroknak, hogy a mi országunkat, a mi veszélyeztetett helyzetben lévő népünket szabadulás érte. Az Úristen megszabadított bennünket az elnyomástól, és nem pusztán azért, mert olyan ügyesek voltunk és olyan erősek, persze ez is kellett, mert voltak olyan bátrak, mint a Szovjetszki János, meg sokan mások, de nem lehetett volna létre ez, hogyha nem lett volna föntről segítség. És erre nagyon-nagyon tisztában voltak az akkoriak, és mondták ezt, hogy Mária adta vissza ezt az országot nekünk. És a Regnum Marianum, Magyarország, mint Mária ország, ennek a gondolata, ami persze ott van István király óta, ami nemzetünknek a hagyományában, de a török utáni felszabadulási küzdelmek végén ez egy új életre kelt ez a gondolat. Mert egy új tapasztalat volt mögötte. Mária megsegített minket. Hát ilyen történelmi tapasztalatok persze több is volt így a múltban, a kereszténység történetében. Nem csak Mária neve napja kapcsolódik egy ilyen nagy megsegítés Máriához való kiáltás és szabadulás tapasztalatához, hanem ugye október 7 rózsafüzér királynője, ami a lepantói győzelem eredményeképpen születik, vagy akár kicsit korábban is ennek is egy magyar vonatkozása van, 1456, Hunyadi János nándorfehérvári győzelme a török ellen, ez az augusztus 6-a Urunk színeváltozásának ünnepét jelentette, vagy ezután a pápa ezt az ünnepet hát kötelezővé tette. Mindezek a helyzetek történelmi tapasztalatok arról, hogy az Isten megsegített bennünket, és különösképpen pedig Jézus édesanyja Mária ott állt mellettünk. De mit tudunk kezdeni ma ezzel a tapasztalattal? Hát ma a pápák már nem hívnak keresztes hadjáratra, mint ahogy tették ezt Boldog Ince pápa idején, akinek egyébként, hogy mennyire jelentős a magyarság történetében, ott van a szobra a budai várban. Hát a mai pápák sokkal inkább a békére hívnak fel bennünket, a béke munkálására. Vége tehát a harcnak, a hitért való minden küzdelemnek? Hát ha a keresztény hagyományt nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért a harcos vonal, azt lehet mondani, hogy azért kezdettől fogva jelen van. Például Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében így fogalmaz. Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem fejedelmemségek ellen. Hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen. A gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vagy hogy a korintusi levélben írja, harci fegyvereink ugyanis nem embertől származnak, hanem Isten által. Mert bizony, kezdettől fogva harc van. Van egy lelki harc is. Az Isten erői és a sötétség erői között. És elég belenézni a saját szívünkbe, a belső tapasztalatunkra rátekinteni, és akkor látjuk azt, hogy bizony jónak lenni azért nem olyan egyszerű. Ha valami jót elkezdünk, akkor hát sokszor kívülről is vannak akadályok, vannak, biztos van, aki valaki ellenzi, hogyha valami jót csinálunk, vagy... De a még nehezebb az, hogy itt belül is van olyan, hogy valami jót elkezdesz, akkor úgy jön ez a hang, de érdemes, ugyan már, nem is fog sikerülni, meg miért csinálod, ez biztos hiúság, meg... És akkor jönnek az érvek, és úgy elszontyolodhatunk. Hát aztán ne is beszéljünk a kísértésekről, amikor meg úgy belül a szívünkben olyan erős harc van, hogy tedd ezt, ne tedd, ne tedd. Van egy küzdelem. A küzdelem igenis aktuális. És ma is aktuális a nehéz élethelyzetekben segítségül hívni Máriát. És ennek egy gyönyörű kifejeződése egy nagy középkori teológusnak a prédikációja, Szent Bernát, aki így fogalmaz egy beszédében. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, Máriát. Ha a kevésség, a hatalomvágy, a mellőzés, vagy a hiú vetélkedés hullámai között hánykódsz, nézd a csillagot és hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára. Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára. Hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, hogy közben járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Gyönyörű szavak ezek, és bátorítanak minden élethelyzetben, minden küzdelemben segítségül hívni Máriát, az ő nevét. Elég csak ennyit mondani, Mária, Az őseink Mária nevével mentek a küzdelembe, Jézus és Mária nevével megtapasztalták a név erejét. Mária, aki azáltal, hogy a szabadítót, Jézust a világra szülte, és azáltal, hogy őt nevelte és követte, az egész emberiség szabadulásának munkálója volt. És ezt nem szűnt meg tenni, ma is ezt teszi. Segít mindenféle szabadulásban, mindenekelőtt a bűntől való szabadulásban, a függőségekből, a kísértésekből való szabadulásban. Ma is hathatós közben járó, hogy megszabaduljunk mindattól, ami veszélyezteti bennünk az életet. Legyen ez a fizikai élet, hát nem véletlenül hívjuk úgy Máriát, mint a betegek gyógyítója. Hány és hány betegségből hozott szabadulást az ő közbenjárása. De talán még fontosabb, a lelki élet. Ő az élet anyja, a nagybetűs élet anyja, Krisztus anyja, és bennünk is a kegyelemnek az anyja. Mária, mint közbenjáró, Mária, mint védelmező. Van egy másik dimenzió is, amit szeretnék kiemelni az ő életéből, ami legalább ennyire fontos, sőt. Mária a Szentírásban úgy jelenik meg, mint aki figyelmes, aki meghallgatja és befogadja a Jóistennek a szavát. Ugye most hallottuk az evangéliumban az angyél üdvözlet végén, azt mondja, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit asszonya, és méltán dicsérte őt Erzsébet a látogatásakor, boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Máriának az egész élete az ige körül forog. Először az az ige körül, amit hall a Szentírásból, a zsinagógában, az Isten szavát. Aztán az angyalnak a szava, amire igent mond. És aztán éppen ő általa jelenik meg a szó látható formában a megtestesült ige. És ezután Jézus körül forog az ő élete. És ez az egyik legfontosabb tanulság, amit tovább ad. A kánai mennyegzőn, amikor azt mondja a szolgáknak, tegyétek, amit ő mond, azaz tegyétek, amit Jézus mond. Tulajdonképpen az ő saját alapbeival állítottságát állítja például. Mária mindig azt teszi, amit ő mond, amit a fia mond. És itt van egy nagyon-nagyon lényeges aspektus, ami a vallásosságunk számára nagyon jelentős. Mert enélkül, az igére figyelő belső magatartás nélkül, bizony a vallásosságunk nagyon furcsa formákat is ölthet. Nagyon fontos Máriára úgy tekintenünk, mint hatható segítőre, de önmagában ez nem elegendő, mert ettől még lehet nagyon-nagyon én központú a vallásosságom. Mária segíts, szűzanyám segíts, mindig imádkozom hozzá, meg a Jóistenhez is. Ezek nagyon fontosak persze, hogy segíts, kérjük. De van, hogy az ima életünk csak ez. Istenem segíts, add meg ezt. Folyamatosan hát utasítjuk a jó Istent is, meg a szűzanyát is, megmondjuk, hogy mit csináljon nekünk, nekem. Szóval az életünk tud olyan lenni, a vallásosságunk is, hogy akár a szűzanya is, de maga a jó Isten is olyan, mintha eszköz lenne az én életem, az én boldogságom, az én akaratom megvalósítása szempontjából. A szűzanya arra hív bennünket, hogy nem másra, térjünk meg. Térjünk oda az ő fiához. És nem csak segítségét kell kérni Máriának, hanem hallgatni rá, és hallgatni az ő fiára. Mert Mária ezt akarja elősegíteni bennünk, hogy a mi életünk középpontja ne önmagunk legyen, ne az én akaratom, hanem hogy a Jézus a mi atyánkba tanítja, legyen meg a te akaratod. Vagy ahogy a szűzanya maga éli, legyen nekem a te igéd szerint. Enélkül, az alapbeállítottság nélkül, hogy mi Isten szolgái vagyunk, mi Isten szavát hallgatjuk, mi Isten akaratát akarjuk megvalósítani, teljesen torzá tud válni a vallásosságunk. Ha ez nincs ott, akkor csak magunk köré forgunk. A szűzanya úgy áll előttünk, mint aki Isten körül forog, és ebben próbál nekünk segíteni, újra és újra, mindig. És ő anya. Ebben is anyánk, és ez az anyaság már ott van a Szentírásban, és nem csak Máriára vonatkozóan. Pál is tudja azt írni a Galatáknak, hogy fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Mennyivel inkább igaz ez Máriára, aki Krisztus szülte a világra, és titokzatos módon ma is ugyanezen munkálkodik. Hogy Krisztus szülessen újjá az ő tagjaiban, bennünk. Az egész küldetése erre irányul, hogy az Úr eljöjjön, az Úr megszülessen. És ezt teszi ma is, így áll mellettünk. És persze mi emberek vagyunk, mi újból és újból elesünk. Szükségünk van arra, hogy a krisztusi forma az újra és újra újjá szülessen bennünk. Mindig újra kell kezdenünk. És néhány nappal ezelőtt Leó pápa egy beszédében úgy beszélt Szűz Máriáról, mint a jubilami asszonyról. Ez egy nagyon szép kép. És így fogalmaz, hogy ő az, aki képes mindig újra kezdeni az igét hallgatva. Ő az ige hallgatója, és mindig újra indul ebben. És erre tanít bennünket is. Ebben a szentében is itt áll mellettünk ez a jubileumi asszony, aki tanít minket, segít minket, hogy az ő fiának az igéit újra és újra befogadjuk. És mindig újra kezdjük az ő követését. Mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És hát tényleg olyanok vagyunk, mint a gyermekek. A kisgyermekek azok olyanok, hogy el szoktak esni. Föláll, azt elesik. Aztán megint. Hát ilyenek vagyunk mi a lelki életünkben is. Újra és újra. Hát azért állunk a gyóntatószékek előtt, mert nem megy az, hogy ne essünk el. De az a jó, hogy ahogy a földi életben van anyánk, és mellettünk állt, amikor mi gyerekkorunkban elestünk, fölsegített, van egy mennyei édesanyánk is, aki ugyanúgy mellettünk áll, újra és újra. Az újrakezdés asszonya, aki bíztat és segít. Ne maradj a földön. Állj fel, kezd újra fiam követését. Kezd újra meghallani az Úr Jézus szavát. Mária segítő, Mária az ige hallgatója és befogadója. És a harmadik aspektus, amit szeretnék ma kiemelni az ő életéből, Mária, mint úrnő. Máriának a neve, egy héber eredetű név, ugye Miriam vagy Máriam, és ennek a szónak, ennek a névnek az egyik jelentőse az, hogy úrnő. Az első keresztények számára volt egy nagyon kedves imádság, ami egy arám imádság, ami így szól, hogy Maranatha, jöjj el Uram. És ezt imádkozták a Szentmise folyamán is, meg azon kívül is. És az ókori szerzetességnek is ez egy nagyon fontos imádsága volt. A Cassianus, ő a nyugati szerzetesség egyik nagy szerzetes mestere, ő ajánlotta az ő szerzetes tanítványainak, hogy imádkozzanak ezzel a kis mondattal. Maranatha, jöjj el, Uram! És érdekes, hogy Maranatha, vagy Máriám, ugye ez a jöjj el, Uram, vagy a Máriának a neve, hogy úrnő, hát azért ez így nagyon hasonló. És talán nem erőltetett fölvetni ennek a hasonlóságnak valahogy a mélyebb gyökerét, hogy Mária az Úr jövetelében hát központi szerepet játszik. Amikor az Úr eljön hozzánk először, Mária által történik az ő eljövetele. És a közösség, az egyháznak az imája, Maranatha, jöjj el, Uram! És amikor ezt imádkozzuk, hogy jöjj el, Uram, akkor várjuk az Úr eljövetelét. De ugyanakkor nem csak az ő eljövetelét várjuk, hanem az Úrnő eljövetelét is. Az Úr Jézus eljövetele az egyben Máriának is az eljövetele lesz. A Jelenések könyvében Máriát úgy látjuk, mint a napba öltözött asszony, akinek lába alatt a hold és fején 12 csillagból álló korona. És ez olyan szép, ez a gyönyörű Mária szobor, ami itt a bejáratnál található, ami a templomotoknak a legrégi békessége, hát pont így ábrázolja a szűzanyát, aki az úrnő. Hát a csillagokat most nem látjuk a feje fölött, azt már a történelem viharai elsodorták, de ott a hold a lába alatt. Ő az úrnő. Valljuk, hogy ő az ég és föld királynője, aki minden szentnél és még az angyaloknál is hatalmasabb. Ő, aki testestül, lelkestül fölvétetett a mennybe. Ő az, akit úgy nevezünk, hogy a béke királynője. És most, amikor az emberiség történetének egy bizony meglehetősen nehéz időszakát éljük, amikor úgy tűnik, hogy megrendültek a korábbi bizonyosságok, amikor a háborúk réme fenyeget bennünket, és oly sok hullám ostromol minket, jó feltekinteni erre a csillagra, az úrnőre, Máriára, ahogy a keresztény hagyomány tiszteli őt, a tenger csillaga, az élet tengerének csillaga, aki ebben a változó világban is állandóság, irány, aki eligazít ebben a viharos, ködös földi valóságban. És benne már tökéletesen megvalósult az Isten uralma, az Isten országa. Benne célhoz ért az Isten terve. És ez azért megnyugtató, hogy sok mindent látunk, ami nem jó ebben a világban, de már van, aki megérkezett. Mária már megérkezett. Benne az Isten uralma teljes. És ő nem nyugszik. Ő nem pihen. Ő dolgozik. Ő ma is dolgozik azon, hogy itt bennünk is megvalósuljon ez az uralom, Isten országa. Leó pápa pár nappal ezelőtt Szűz Máriáról egy nagyon szép gondolatot fogalmazott meg, így szól: Mária a Szentlélek tökéletes munkatársa. Ő soha nem szűnik meg ajtókat nyitni, hídakat építeni, falakat lerombolni és segíteni az emberiséget abban, hogy békében éljen, a sokszínűség harmóniájában. Mennyire szükségünk van ezekre a hidakra, a nyitott ajtókra és a békére. És ezekben a törekvésekben nem vagyunk egyedül. Ő az Úrnő, ég és föld királynője, mellettünk áll.
Thank you.
Műsorunkban a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia Mária búcsújára látogattunk. Az összeállítást Grunda János szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól mi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Sanyi bábművész, még Pali liftszerelő, mind a ketten alkoholbetegek, akik közösen indulnak sorstársuk Tomi nyomába, miután neki nyomavész. A két főhős együtt igyekszik megtalálni Tomit, illetve próbálnak józanok maradni a hosszú út során. A Filmtekercs podcast adásában az És mi van Tomival című filmről beszélgettünk, melyet Tilla Tilla rendezett. Mindezelőtt érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is közreműködik az újonnan megalakult oktatási ágazati készségtanács munkájában. Így Magyarországon már 21 ágazati készségtanács működik, melynek munkáját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. Az oktatási AKT a szakmai jegyzék alapján két szakmát fog össze, az oktatási szakasszisztenst és az óvodai nevelő szakmát. Az oktatás ágazatban az óvodai nevelő szakma kizárólag okleveles technikusi képzés formájában indítható, ezért az ágazati képzésnek kiemelten szoros kapcsolata van a felsőoktatással. Az óvodai nevelő okleveles technikus képzés idén több mint 40 képzőhelyen elérhető, és jelenleg mintegy 1500-an tanulnak ennek keretében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024. szeptemberében a gyakorlóiskolájában is elindította az óvodai nevelő képzést, de több szakképzési centrummal, illetve az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő technikum is megállapodást kötött az okleveles technikusi programok kidolgozására és azok együttműködésében történő megvalósítására. Intézményünket Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató képviseli, akit az alakuló ülésen a tanács elnökének szavaztak meg a tagok. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A világ minden tájáról jönnek hallgatók az Eszterházyra, akik beilleszkedését orientációs napokkal segítik. A 41 különböző országból érkezett, mintegy 150 hallgató részére átfogó tájékoztatást tartottak a Líceum dísztermében. Nagy büszkeség számunkra, hogy idén rekordszámú, összesen 149 külföldi hallgató kezdi meg a tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Emelte ki dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese. Ezt követően számos fontos információt kaptak a hallgatók a tantárgyakkal, határidőkkel kapcsolatban, illetve hogy milyen jellegű kérdésekkel kikhez fordulhatnak. Összesen 16 angol nyelvű képzés található a palettánkon, ezek közül a legnépszerűbbek az informatikai, a művészeti szakok és az anglisztika. Most először egy úgynevezett nyelvi előkészítő képzést is indít az egyetem, amely egy éven át heti 30 órában csak a nyelvtanulásra fókuszál. Ez a képzés magyar kezdő és haladó szinten és angol nyelven is elérhető. A külföldi diákok beilleszkedését már nem csak az orientációs nap, hanem egy egész héten át tartó programsorozat segíti, mely során a résztvevők bejárják az egyetem épületeit, megismerik Eger városát, illetve közösen szüretelnek, mustot készítenek az egyetem szőlőbirtokán. Lezárult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programjának 2025-26-os pályázati időszaka. A program küldetése továbbra is változatlan, ösztönözni a kutatás, fejlesztés és az innováció új generációjának kibontakozását. A 2025-26-os felhívásra 65 pályázat érkezett. A benyújtott dokumentumok intézményi értékelésének eredményeképpen egyetemünkön 16 pályázónak nyílik lehetősége egy 5, 10 vagy 12 hónapos kutatási terv megvalósítására. A pályázati kategóriáktól függően havi nettó 125-250 ezer forint ösztöndíjban részesülnek a fiatal kutatók. A támogatottak között 5 alapképzéses diák, 6 mesterképzéses hallgató, 3 doktori hallgató és 2 fiatal oktató-kutató található.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tilla Tilla műsorvezető média személyiség, rendező, aki 1971. december 3-án született Budapesten. 1994-ben az MTV-nél kezdte pályafutását.
Ő volt a Múzsa kulturális híradó hétvégi ajánlója, ezután a TV3 Menjünk című műsorát, majd a 72 óra című műsort vezette.
3 éven keresztül vezette a Propaganda magazint, ami 2005-ben Pulitzer emlékdíjat kapott. Műsorvezetői munkája mellett ő rendezte többek között a 2011-es Csicska című rövidfilmet és a 2015-ös Tiszta szívvel, illetve a 2024-es és Mi van Tomival is. Eszterem, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is a sztori ebben a filmben. Előre szeretnénk leszögezni kedves hallgatóinkkal, hogy ebben az adásban spoilerezni fogunk, hiszen úgy érzem, hogy ahhoz, hogy átfogó képet tudjunk erről az egész filmről adni, kicsit meg kell említenünk a végkifejletet, és kicsit beszélnünk kell erről a titokzatos Tomiról is.
A film története Dióhéjban Sanyiról szól, aki Turóci Szabolcs alakít. Ő egy bábművész, aki emellett alkoholbeteg. Pali, akit Polgár Tamás alakít, ő egy liftszerelő, aki szintén alkoholista. Együtt keresik barátjukat, Sanyi mentorátját Tomit, akit Patkós Márton alakít, aki már több anonim alkoholista gyűlést kihagyott. Próbálnak józanok maradni, egymást támogatva, egyenes józan mederben tartani az életüket.
Na igen, ez a rövid sztori, amit mielőtt megnéztem a filmet, én is olvastam róla, viszont azért ez sokkal durvább lett, mint amire egyébként én számítottam.
Hát igen, főleg az eleje a filmnek.
Igen. Igen, tehát én arra gondoltam, hogy akkor ez a Sanyi karakter olyan alkoholista lesz, aki nyilván alkoholbeteg és megnehezíti a családja életét, de én valamiért azt vizionáltam, hogy abszolút nem lesz agresszív. És a film legelején már ezzel találkozunk, hogy borzasztó agresszív mind a feleségével, mind a lányával, és szinte már életveszélybe kerülnek miatta.
Igen, érdekes, mert ugye az a prológus, ahol bemutatják Sanyinak a legrosszabb időszakát, és igazából ezzel indít a film, majd visszatérünk 5 évvel későbbre, és ez az ominózus veszekedés után Sanyit el is hagyja a családja, és igazából majd innen térünk vissza később.
Sanyiról még annyit fontos elmondani, hogy neki az apukája szintén híres színész volt, és nagyon megjelenik a karakterén, hogy ő neki az árnyékában él, és van egy hatalmas nagy megfelelési kényszer, mind az apjának, és miután már az édesapja elhunyt, így mindenki másnak, aki így összekapcsolja őt az édesapja emlékével. Ez a lakásában is megjelenik, hiszen van egy hatalmas nagy oltár így az apjának számva, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és egy részben, ahol egy pszichológussal beszélget, erre mélyebben is kitérnek. Mielőtt még így jobban rátérnénk Sanyira, egy kicsit vezessük fel szerintem a többi karaktert is, akik kicsit ilyen mellékpályán mozognak a filmben. Pali, akit már ugye mondta is Eszter, hogy Polgár Tamás alakít, nekem egyébként nagyon-nagyon szimpatikus volt.
Nekem is.
És ami leginkább feltűnt az ő barátságukba a Sanyival, hogy annyira életszerűek voltak ezek a dialógusok köztük, hogy teljesen bevonzott a filmbe, és teljesen el tudtam hinni, hogy két középkorú férfi, nem is feltétlen mondjuk alkohol problémákkal miatt, de két középkorú férfi, akik valamilyen oknál fogva barátok, abszolút el tudom képzelni, hogy így beszélgetnek egymással.
Igen, nekem is teljesen természetes volt az ő kis párosuk végig, illetve hát nekem a Palinak a karaktere az nagyon, nagyon érdekes, hogy ő hogyan éli meg a saját problémáit, és erre majd nyilván később visszatérünk, de neki ez az egész drámája, ami még így megjelent a filmben, az nekem így nagyon tetszett, hogy így ábrázol volt, és ahogy ő ezt így megélte.
Kicsit tovább a karaktereknél. Sanyinak a felesége és lánya nem kap akkora nagy szerepet, leginkább a film elején és a legvégén látjuk őket, főleg az anyukát. Róla nem sok mindent tudunk meg egyébként, annyit, hogy nagyon nagy elszenvedője Sanyinak az alkoholizmusának, és ebben a durva jelenetben, amit említettünk, többször is megsérül, és mivel próbálja kihúzni Sanyit az alkoholizmusból, és próbálja arra sarkalni, hogy egyre kevesebbet igyon, és kijönti a piáit, ez miatt kerül, hát mondhatjuk, hogy életveszélybe, mert nagyon durvák, tehát nagyon erőteljes ez az egész film. És nagyon meglepő, mert ahhoz képest, hogy milyen kis kedvesen indítunk, és nyilván látjuk a problémát akkor is, de valahogy én abszolút nem számítottam rá, hogy ez ennyire durva lesz, ilyen hirtelen eszkalálódik az egész.
Nekem is így, az volt az érzésem, hogy az elején így nagyon nagyot ütött a film, aztán így végig próbált így gyógyítani, és így úgy hatni a lelkedre. Nekem tetszett összességében, bár vannak dolgok, amiket úgy hiányoltam. Például én nekem furcsa volt, hogy ez az 5 év ez így nem lett bemutatva. Pont az, ahogy egy ember felépül ebből az állapotból, meg rájön, meg realizálja, mert kicsit a Sanyi az elején egy igazi démoni karakterként volt bemutatva, aztán meg egy ilyen hősfigura lett végig, és közben nem láttad, hogy ténylegesen mi ment keresztül, mert nyilván az valószínűleg az a vita, és az, ahogy az eldurult a családjával, az nyilván hatással volt rá, de tényleg csak egy nagyon kicsi lett megmutatva a pszichológussal való beszélgetésben, és ott sem még azt mutatta meg, ahol ez tényleg úgy a helyére került a fejébe, hogy mit kéne csinálni.
Igen, csak leginkább az, hogy felismerte. Ami viszont egy nagyon-nagyon fontos pont egyébként az ilyen addikcióknál, hogy ki tudja mondani. Mert legtöbbször azt figyelhetjük meg egyébként, hogy aki addikcióval küzd, az egyszerűen nem tudja kimondani, nem tudja felismerni a problémát, és a végletekig úgy gondolja, hogy ez itt teljesen rendben van. Úgyhogy ilyen szempontból tök fontos volt az, hogy ő ezt ki tudta mondani a pszichológusnak. Nekem kicsit az volt furcsa, hogy nagyon durván ugráltunk az időben, és megmondom őszintén, nekem néha koncentrálnom kellett, hogy most tudjam, hogy most melyik idősíkon vagyunk, illetve először én nagyon nem tudtam hova tenni azt a nőt, akivel miután a felesége és a lánya elhagyta Sanyit, ő összejött. Tehát legelőször, mikor belépett hozzá a lakásba, én azt gondoltam, hogy ez valami testvére lehet.
Én azt hittem egy lakótársam.
Igen, meg láttam, hogy terhes, de hát én abszolút nem gondoltam arra, hogy ez az ő gyereke mondjuk. Nagyon aranyosan vibe-oltak egyébként annál a résznél, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ők ilyen barátok, és akkor esetleg majd, hogyha Sanyi felépül, akkor majd esetleg összejöhetnek a filmnek a legvégén. De mikor ott hirtelen megcsókolt, akkor csak így pislogtam, hogy mi? Hát most hagyott el a feleséged.
Igen, ráadásul van is egy visszatekintés, amikor ők először találkoztak, és az nem végződött pozitívan, szóval nem tudjuk meg, hogy így mégis mi történt, hogy így a nő az meggondolta magát.
Igen, mert hát abban a jelenetben még Sanyi próbálta magát tartani, és először nem akart inni, de hát aztán végül csak rábeszélte a hölgy, és elkezdtek inni, és hát nyilván itt már nem volt kontroll. Most így nőként ebbe belegondolni, hogy elmész egy férfihez, és akkor ott összepisili magát, meg tényleg nagyon csatrészeg, meg habi összetörtem a bort, de igazából megitta. Hát nem tudom. Tehát ez kicsit nekem olyan szürreális, mert egyébként a nő, meg tök ápolt, fiatalabb is, mint a Sanyi. Róla sok mindent nem tudunk meg egyébként, de valami erős viszony fűzi a bábszínházhoz. Nem tudom, hogy ő esetleg színész lehet, mert egyébként nagyon-nagyon jó hangja van, tehát az feltűnt, hogy valószínűleg amúgy szinkronizálással is foglalkozik, de úgy a munkájáról különösebben többet nem tudunk meg, csak az, hogy rajong a bábjátékokért, és hogy jóval fiatalabb a Sanyitól.
Beszéljünk egy kicsit szerintem arról is, hogy hogyan jött létre a film.
Igen, ugye ez Tilla Tillának az új filmje, és ugye az Egészségügyi Világszervezet 2023-as jelentése szerint a magyar férfiak több mint 2/3 alkoholistának számít, az alkoholizmus orvosi definíciója szerint még a nők esetében ez az arány jóval alacsonyabb. És hát ugye ezeket az adatokat felhasználva, illetve Tilla saját élményeit felhasználva hozta létre ezt a filmet, ami ilyen keserédesen és humorral mutatja be azt, hogy Magyarországon mennyire is probléma az alkoholizmus, leginkább ugye a férfiak életében.
Igen, ugyanis Tilla ugye maga is bevallott a több interjúban, hogy ő is, neki is voltak alkohol problémái, és ő ezt el is mondta egy interjúban, hogy az az érdekes, hogy a nők hamarabb fordulnak segítségért, mert ugye ez van beléjük nevelve, így belénk nevelve, hogy mi kérhetünk segítséget, de a férfiak, hogyha esetleg fel is fedezik magukban, hogy van egy probléma, akkor azt nekik egyedül kell megküzdeni vele, és egyedül kell ezen túllendülni. Úgyhogy érdekes, illetve az is érdekes, hogy ő valójában ilyen talán nem is igazi alkoholista volt, hanem nagy ivó, azaz elment bulikba is ott ivott rengeteget, viszont ez is annyira rendszeressé vált, és annyira túllépett ezeken a mértékeken, hogy így felfedezte magában, hogy ez így nincs rendben, illetve a felesége volt az, aki ezt szóvá tette, aki pedig abszolút nem ivott soha egy kortyot sem, úgyhogy érdekes az is, hogy az ő története micsoda, hogy használta fel ezeket az élményeket ebbe a filmben.
Igen, nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy mit is nevezünk alkoholizmusnak, mert ez egyébként annyira tágfogalom, és annyira mást jelent mindenki számára, hogy civilek számára, hogy mondjuk én úgy látom, hogy fiatalokkal sokkal-sokkal elnézőbbek vagyunk, mert jaj, még fiatal, még nem tudja a limitet, kiereszti a gőzt, még fiatal, stb. És mondjuk ott szerintem sokkal nehezebb felismerni a problémát mondjuk egy 20 évesnél, akinek rendszeres az alkoholfogyasztása, mert nagyon-nagyon normalizálva van, még egy idősebb középkorú férfinél mondjuk sokkal szembetűnőbb, hogyha alkohol problémái vannak.
Igen, meg leginkább ahhoz kötjük, hogy aki minden nap iszik, akkor az alkoholista. Pedig igen, nem feltétlenül ennyire egyszerű, és nem feltétlenül a rendszerességtől függ. Nyilván attól is, de nem kizárólag attól. Illetve a filmben is érdekes, hogy úgy kicsit ez ilyen magyar szokás, hogy ha valakit folyamatosan itatni akarunk, szórakozz velünk, igyál még egyet, de ne legyél ilyen, igyál velünk egyet, jó lesz. És igazából ez a filmben is be van mutatva, hogy nyilván ez egy pozitív szándék az emberek részéről, hogy így be akarnak vonni egy társaságban, csak érdekes, hogy ehhez mindenképpen szükség van alkoholra.
Nekem az a rész is kifejezetten tetszett, mikor a metron vagy buszon utazott, már nem is tudom, de az a lényeg, hogy bármerre ment, azt látta, hogy a fiatalok isznek az utcán, isznek az idősebbek, a buszon ürgének az üvegét találja meg, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon durván a társadalmunk része az alkoholizmus, a kultúránkhoz tartozik.
Igen.
És ez nagyon szomorú, és ez a film szerintem egyébként pont erre épít rá, hogy nagyon-nagyon normalizáltuk az alkoholfogyasztást.
Igen, így visszagondolva nem tudom eldönteni, hogy pár dolog így nekem nagyon szájbarágós volt-e, vagy csak nem veszem észre, hogy tényleg így vannak a mindennapokban, mert nekem úgy tűnt, hogy nagyon akarják itatni az embereket, de hogy így átgondolom, hogy nálunk vidéken például hogy működik az, amikor így bizonyos emberek így átmennek egymáshoz látogatóba, történik akár egy disznóvágás, vagy ilyesmi, amikor előkerül azért elég sok alkohol, akkor így leesett, hogy valójában ez tényleg így néz ki.
Igen, meg nekem kifejezetten tetszett az is, hogy azért több korosztály, különböző nemek is meg lettek mutatva, attól függetlenül, hogy ugye az alkoholisták, akikkel leginkább találkoztunk, azok középkorú férfiak voltak. Nekem az volt a nagyon érdekes gondolat ebbe, ami így megfogalmazódott bennem, hogy igazából mennyi emberről tudjuk így a környezetünkben, hogy alkoholista, és abszolút normalizáltuk ezt az egészet. Tehát, hogy szerintem egyébként nagyon sok családban is van, hogy így tudják, hogy hát mondjuk XY alkoholista a családban, vagy mondjuk, mit tudom én, nagypapám, édesapám, esetleg bárki. Nem tudom, hogy ez magyarságunkból fakad, de teljesen normalizáltuk, és nincs bennünk az, hogy most itt nekünk segítenünk kell ezen, hanem így megszoktuk, hogy ez a korosztály, leginkább egyébként szerintem a mi nagypapáink, apáink esetleg, ők nagyon-nagyon küzdenek az alkoholizmussal, és annyira sok embert érint ez, hogy egyszerűen normalizáltuk.
Ezt én is így gondolom egyébként. Meg hogy nyilván az alkoholt valamilyen szinten szórakozással kötik össze az emberek, és miért baj az, ha jól érzed magad, miért baj az, ha felszabadulsz, ami meg a másik, ugye, hogy nagyon sokszor amiatt isznek az emberek, hogy el tudják engedni magukat egy társaságban, és ez is olyan, mint amit gyógyszert vennél be azért, hogy fel tudj oldódni, és olyan ugye rendben van, hogy most megiszok valamit azért, hogy tudjak kommunikálni, hogy tudjak egy kicsit ismerkedni másokkal, úgyhogy... Hát igen, nagyon, nagyon azt érezzük, hogy szükségünk van rá, és hogy elengedhetetlen. És ezt így rendben is, azt gondoljuk, hogy ez így rendben is van.
Nekem egyébként, nem tudom, valahogy én ennél a filmnél arra számítottam, hogy ez majd nagyon-nagyon humoros lesz. De annyira komoly volt ez az egész, és annyira valós és ismerős, hogy egyszerűen nem tudtam rajta annyira nevetni. Nyilván az komikus volt, mikor az egyik barátjuk a WC-n éppen a dolgát végezte, és még oda is be kellett adni neki egy pálinkát, meg kinyitották az ajtót, és majd megpusztultak, olyan szagok jöttek ki a WC-ből, de egyébként ezen kívül nem tette komolytalanná ezt az egész témát, és én ennek nagyon-nagyon örültem egyébként, mert pont ez a probléma egyébként, hogy az alkoholizmust elbagatelizáljuk, elnevetgélünk rajta, ha megnézünk különböző humoristákat, mennyinek az a témája, hogy ő vagy valamilyen családtagja, vagy egy kitalált ismerőse mondjuk alkoholista, és azáltal, hogy ő állandóan iszik, jaj, éppen milyen kalamajkákba kerül bele. Vagy ha esetleg elmegyünk, most menjünk messzebbre egy egyetemi társaságba, a legtöbb sztori arról szól, hogy berúgva miket csináltál. És ha már humoristák is ezt veszik alapnak, hogy erről beszélnek, hogy milyen vicces az alkoholizmus, és hi-hi-hi-ha-ha-ha, akkor nagyon üdítő egy olyan alkotással találkozni, ahol ez komolyan van véve, és ott teret a humornak, de nem a betegségen humorizál, és nem bagatelizálja el ezzel.
Igen, ezzel egyetértek. És nagyon érdekes, hogy amikor már eljutsz arra a szintre, amikor elkezdesz inni, hogy egy idő után már nem a józan eszed itat tovább, hanem ez a sok alkohol még többet itat, és még többet. és nyilván amikor ezek így egyre jobban megsokszorozódnak az ilyen esték, na az abból van probléma.
Amit még nem említettünk, pedig amúgy nagyon-nagyon fontos, az, hogy az egész filmnek olyan hangulata volt, legalábbis nekem, hogy mintha mi egy ilyen külső szemlélőként végig ott lettünk volna velük, mert a kameraállások is olyanok voltak, hogy sokszor így le lett vágva a fejük teteje, meg nagyon-nagyon sok kameramozgás volt, sokszor így elbújtunk az ajtó mögé, tehát olyan volt, mintha végig így ott sétáltunk volna velük, illetve az elején nagyon sok ilyen rejtett vágással is találkozhattunk, ami szintén tök izgalmas volt, meg én annál a jelenetnél éreztem leginkább, lehet, hogy a végén már megszoktam, és azért nem tűnt fel, de a legelején éreztem legdominánsabban azt, hogy mikor az a jelenet volt, hogy hazaért a buliból Sanyi, és megverte a feleségét, megverte a lányát, és megtörtént az ominózus, nagyon nagy idézőjelben baleset, mikor a lánya leszúrta Sanyit, akkor ezt az egészet, ahogy a feleségét megveri, és hogy hogy bánik a lányával, ez kicsit így az ajtó mögül nézhettük végig, ami egy olyan hatást kelt, mint hogyha ott lennénk, de nem akarnánk látni ezt a durva részletet, és mint egy ilyen tehetetlen szemlélő lennénk végig velük jelen, hogy én arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ez azt próbálta így bemutatni, hogy hiába ismerünk valakit, aki mondjuk addikcióval küzd, amíg ő maga nem tesz semmit, mi kívülről nem tudunk neki segíteni.
Ezt én is érzékeltem, meg ezeket a remegő kamerákat, amik kicsit ilyen bódultabb állapotot próbáltak így átadni. De igen, kicsit ez a, mint ha elbújnánk, mint ha félnénk is szembeszállni vele, illetve mint hogyha nem is tehetnénk semmit, mert mi csak így vagyunk. Most például erre a lánya a legjobb példa, mert
igen.
Tehát gyerekként ez egy óriási trauma, és egyébként az ő karakteréről még szerintem érdekes, meg érdemes beszélni, mert amikor ugye Sanyi látta a lányát a villamoson, ahogy így elmegy mellette, akkor ő is látta az apját, amiről később beszél is az édesanyjával.
Igen. Illetve van egy olyan rész is, ahol Sanyinak a lánya és az aktuális barátnője per felesége, ez nem lett tisztázva, de aki gyereket vár Sanyitól, azok beszélgetnek, amíg Sanyi nincs ott.
Igen.
És fel is hívja Sanyit ez a hölgy, hogy a lánya hallhassa egy kicsit a hangját, de viszont valahogy úgy mégsem akar ezután vele találkozni, de a filmnek a legeslegvégén küld neki egy szelfit a gyerkőccel.
Igen, az unokáról.
Igen.
És nagyon érdekes, hogy mindemellett mi van Tomival.
Igen, igen. Mi van Tomival, Eszterem?
Igazából olyan túl sokat nem tudunk meg róla. Mert így eleinte így elkezdődik egy nyomozás, és én amúgy azt hittem erről is fog szólni, hogy minden a Tomira fog így épülni, hogy egyre többet megtudunk róla, ahogy így keresik, neki is így egyre több dolga így negatív dolga kiderül, de közben eléggé átfordul a figyelem így a többi karakterre.
Igen.
Aztán még meglátjuk Patkós Mártont, amin én nagyon meglepődtem.
Én is. Én megmondom őszintén, mikor néztem a szereplőket, hogy kiírjam a színészeknek a nevét, én láttam őt, de valahogy ezt így teljesen törölte az agyam, és mikor ott megláttam a hegyen, mondom, ez ő? Hát nem, biztos, hát az én agyam teljesen úgy rakta össze, hogy most itt egy középkorú férfit keresünk, és akkor megláttam ezt a nagyon szép fiatal srácot, azért tegyük hozzá. És egyszerűen én nem tudtam hova tenni ezt az egészet.
Én számítottam rá, hogy egy fiatalabb srác lesz, de abszolút nem számítottam rá, és én itt nagyon szeretem a Besúgó óta.
Igen, így, igen.
Így nagyon elmosolyodtam, hogy jó, ő az, de hát kapott szegény ilyen 5 perc szerepidét, amit nagyon sajnálok.
Ebben az 5 percben is én mondjuk már itt kicsit lazult ugye az egész kurok, amit a nyakunk körül szorult az egész film alatt, és itt azért már mondjuk tudtam egy kicsit nevetni, már csak az ő nevetésén is. De nem tudunk semmit, de valószínűleg ez nem is lényeg volt. Annyit tudunk, hogy ezután visszatért az anonim alkoholisták csoportba, és ugye így is zárult a film, hogy ők ott közösen mondják a kis szövegüket, hogy mit tudom én, virág vagyok, alkoholista, tűtűrű. Úgyhogy ennyit tudunk erről az egész Tomis részről. Na akkor ezeket most foglaljuk pontokba. Eszter, te mit gondolsz, mennyit adnál erre a filmre?
Azt érzem, hogy sok mindent úgy érint, vagy próbál érinteni, de nagyon felszínesen. Én egy ilyen 7-est adnék a 10-ből.
Jó, szigorú vagy egyébként. Én többet adnék neki. Az, hogy így volt az egész felvéve, hogy ilyen mozgékony volt, hogy mintha így én is így ott slattyognék mögöttük, mikor éppen keresik Tomit, engem nagyon behúzott ez a film, úgyhogy nyilván nem tökéletes, semmi sem az. Én egy 8 és felet simán adnék rá.
én megmaradok a 7-esemnél. De alapvetően tetszett ez a film. Meg megnézném még egyszer, meg akár többször is. Azért ez nem olyan, amit így leülsz két havonta megnézni, mert ahhoz kicsit fájdalmas, de tetszett, csak úgy vannak dolgok, amikben én jobban belementem volna.
Örülök, hogy együtt megtalálhattuk Tomit, és akkor egy hónap múlva ismét jelentkezünk.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícóm Televízió műsorán.